Énekeltünk, amikor az Úr Jézus megjön, ítélni eleveneket és holtakat, népsorolvasás lesz. Ha az Úr nevem kiváltja, népsorolvasás lesz. Élőknek és holtaknak egyaránt, pokolban és mennyben levőknek egyaránt, egy népsorolvasás lesz. És az a kérdés, ha az Úr nevem kiáltja, vére érdemében én is ott leszek? Két dolgot szeretnék aláhúzni magamnak és mindannyiunknak. Vére érdemébe lehetünk ott, de az Úr Jézus vére érdemét nem mindenki akarja magáévá tenni. És ezért nem lehet ott, ha az Úr a nevét kiáltja. Ezért ezen az estén nagyon komoly dolog ez. Isten tiszteletre jöttünk, amikor élet és halál kérdés van. Ezen az estén eldől, hogy azon a napon a nevünket, ha kiáltja, vére érdemében ott leszek-e? Azt mondhatná valaki erre? Jól meg kell gondolni ezt. Azt mondhatná valaki erre? Ó, már sokszor mondták, és Vékás testvér is, hogy hát, ha nem lesz holnap. Ma Debrecenből telefonáltak. És azt mondta a debreceni lelkipásztor kollega, nem jársz Debrecenbe, nem jössz Debrecenbe, mostanában, mondom, múlt héten voltam. Azt mondja, nagyon kellene találkozzál valakivel. Tavaly, mikor evangelizáltál, itt volt, és nem döntött, pedig ott volt a szívébe, most pedig egy hónapja sincs megállapították, hogy emberileg néhány hete van hátra az illetőnek, és elköltözik rákosbeteg. És mielőtt bemenne a kórházba, műtétre, nagyon szeretne veled beszélni. Mondom, megoldjuk valahogy, ha az Úr megsegít, akkor találkozunk. Valaki nagyon komolyan veszi. Isten nagyon komolyan veszi a mi ügyünket, a mi sorsunkat, ezek az evangelizációs alkalmak, ez az örömhírnek a mondása. Hogy mindenki ott lehet Jézus vére érdemében. De csak Jézus vére érdemében, és aki fogadja Jézus vére érdemét az életébe, és ami ezzel jár. Imádkozva kezdjük meg együttlétünket, aztán tovább énekelünk, fennállva imádkozom. Istenünk, Atyánk, boldog a szívünk és a lelkünk, hogy Te még mindig szólsz hozzánk. Áldunk, imádunk, magasztalunk, hódolunk előtted, hogy ilyen bűnös emberekkel, mint én vagyok, és mint mi vagyunk, foglalkozol, Uram. Amennyire akarsz látni minket, az életkönyvébe akarod nevünket felírni, és a népsor olvasáskor nagy örömmel szeretnéd, hogy megálljunk előtted, és mondjuk, a te véred érdemébe itt vagyok, Jézusom. Köszönöm, hogy drága lelked által munkálkodsz. Köszönöm, hogy fáradtságot, betegségérzetet, és mindent elveszel most, és adsz kegyelmet, hogy rád figyeljünk. És az ördög munkáját is lerontod, ha valaki valami mással volna elfoglalva, valahol más helyet járna a gondolata. Drága Jézus, szent lelked erejével és hatalmával törült ki az olyan gondolatokat, hogy ezen az estén az történjen bennem és bennünk, amit te szeretnél. Amen. Következő énekünk arról szól, hogy itt van Isten köztünk. Tehát nem a baptista gyülekezetbe jöttünk csak, hanem eljöttünk, mert István Isten köztünk. Majd meg fogjuk látni az énekben, ahogy énekelünk, meg fogjuk látni, itt van Isten köztünk, menjünk, imádjuk, fennségben magasztaljuk, meg akar szólítani minket, tehát ma este Istennel van dolgunk. Nem egy Istenről szóló Isten tisztelet van, hanem Isten maga van köztünk a Szentlélek által. Isten maga fogja kibontani előttünk az ő akaratát. Mindazoknak, akik már régebről ismerik őt, vagy azoknak, akik most keresik őt. Én dicsőítem és magasztalom Istenemet, hogy ilyen nagy és kegyelmes Isten, és ilyen alkalmakat szerez a mi számunkra. Énekeljük ütemesen ezt az éneket. Itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertekünk imádni, ódorata leírni. Itt van a kötében, minden csendet élve,
Az első versben, itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon térdre, az, aki hirdeti, és hallja az igét, adja néki szívét. Hála jó Istennek, megérkezett az is, aki hirdeti, és azt is, hogy hallja. Szeretettel köszöntjük Simon József testvért, aki ma este hirdetni fogja az igét, nagyvádadi gyülekezet lelkipásztora. Nem sok idővel, egy néhány nappal ezelőtt érkezett haza Kenyából, és köszöntjük szeretettel az Úr Jézus nevében és a gyülekezet nevében. Az, aki hirdeti, és az, aki hallja, szívét néki adja. Ma este ne legyen más. Az, aki hirdeti, és az, aki hallja, én is hallani fogom. Ha Isten odáig éltet, szívét néki adja, még egyszer adja a szívét oda. Szeretettel köszöntjük Gyula Éva testvérnőt, akit a halálból hozott vissza az Úr. Egészen a halálból. Egy hónappal ezelőtt, körülbelül, Bánfi Hunyad környékén egy nagy balesetben volt. A két első személy, aki a kocsiba ült, aki vezette és a mellette levő férje, szörnyet haltak. Éva testvérnő pedig a hátsó ülésen megmaradt. Kérem, Éva, álljál föl, lássanak a testvérek, hogy Isten csorát tett az életet. Örvendünk Istennek, nem örvendünk, hogy a már két kollégád, a főnököd elment, és nem is tudjuk milyen lelki állapotban, de örvendünk, hogy Isten megtartott, terve van az életeddel. A következő ének arról fog szólni, hogy mi azért jöttünk ide, hogy találkozzunk Istennel. Találkozni jöttem veled, Istenem. Ez egy logikus következménye. Először azt mondtuk, kifejeztük hitünket, hogy égi trombiták jelzik, hogy Jézus jön újra visszaért. Ez nem attól függ, hogy mi hiszük, vagy nem hiszük. Jönni fog. Az övéit magához viszi. Dicsőség neki. Mondja a gyülekezet, ámen. Dicsőség neki. Magához fog vinni minket. De jött a másik dolog. Itt van Isten köztünk. És aki hirdeti, és aki hallja, szívét néki adja. Következik logikusan, hogyha itt van Isten köztünk, akkor mi találkozni jöttünk vele. Az énekkari tagok is, lelkipásztorok is, és mindannyian. Nem azt jelenti, hogy ma nem voltunk vele, de egy frissebb találkozás, egy frissebb átélés az Istennel ma este, ebben a másfél órában. Találkozni jöttem veled, Istenem. Ki tudja, mennyi gond lehet a fejedbe, meg a szívedbe. Nekem is van, és próbálom engedni, hogy Isten söpörje ki az ő szent lelke által. Vannak egészségügyi problémák, vannak gyülekezeti problémák, vannak városi problémák. Szeretném, hogy az egész város megtérjen, ahogy a kedden mondtam, az 50-60 ezer ember, és a megyéből a 100-valahány ezer, és ez mind ott van. Most ki kell söpörni mindent, és találkozni jöttem veled, Isten. Egy újabb találkozás, egy újabb átélés az Istennel. Itt, amikor leszáll a Szentlélek, és átjárja a lelkünket. Énekeljük ezt az éneket. meg. Itt van Isten köztünk. Gyertek, imádjuk. Aki hirdeti, aki hallja, szívét néki adja. Másikének találkozni jöttem veled, Istenem, hallani akarom a hangodat. Érzitek az összhangot? Itt van Isten, én pedig azért jöttem, hogy halljam őt. Következő ének, amelyiket énekelni fogunk, az pedig arról beszél, hogy mi történik az embernek az életében, hogyha Isten megjelenik, és ha Istennel találkozik. Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem. Nagy hittel szívem zengi az éneket, az Úrban jó nekem. Ó, mennyi vihar! Ó, mennyi vihar van ez életben! Hol a te családodba, hol az én családomba, hol a te hajódba, hol az én hajómba, hol a te rokonságodban, hol az enyémben. Mennyi vihar! Ha Isten békéje lakja szívemet, ha létrejön ez a találkozás, úgy dúlhat vihar ellenem. Jézus, Jézus maga tartja kezébe az életemet. Drága vagyok, ha olvassuk az Ótestamentumot, markaimba metszettelek. Markaimba véstelek. A te neved és az én nevem nem csak az életkönyvébe, hanem az Isten markába van. És ha Isten, mikor kinyitja az ő tenyerét, akkor látja a te nevedet. Isten, amikor cselekszik, a te érdekedbe cselekszik, és az én érdekembe. Dicsőség neki. Mielőtt énekelnénk, csupán három Biblia verset olvasok a Rómabeliekhez írott levélből, a 4. és 5. részből. Figyeljétek, hogy hangzik. Ki a mi bűneinkért a halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért, megigazolván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tudjátok, vagy ha nem tudná valaki, vagy ha nem értené valaki, akkor elmondom még egyszer, ennek a világnak a legnagyobb szükséglete nem az, hogy nincsen mit tegyen. Mert hogyha elosztanák rendesen, mindenkinek több jutna, mint amennyi kell. Ennek a világnak a legnagyobb szükséglete az Isten békessége. Azt mondja itt az ige, megigazulván, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki a bűneinkért halálra adatott. Meghalt Jézus helyetted. Mondtam már, Mónikának mondta az nagymamája, meg az édesanyja, akit a tavasszal temettünk el. Ó, kislányom, aki 18 éves korában ment át az Úrhoz, ugye a halálos betegség megtámadta, és Isten úgy látta jónak, hogy haza költöztesse Mónikát. Azt mondta Mónikának az édesanyja, meg a nagymamája, ó, Mónika, úgy szeretném, hogy inkább engem vigyen el az Úr helyettet. Úgy szeretném átvenni a te betegségedet. És azt mondta Mónika, én ezt nem adom senkinek. Én nem akarom, hogy az én családomba valaki ilyen beteg legyen. Én örömmel megyek az Úr Jézushoz. Én örömmel megyek az Úr Jézushoz. Békességünk van az Istennel. 18 éves lány. Ott voltak a maturandusok, ott voltak az osztálytársai, akik egy néhány hét múlva, 2 vagy 3 hét múlva érettségiztek, és körülfogták a koporsót, tanár és diák, sír, zokogva. De aki a koporsóba volt, 18 éves teste már, de lelke már nem, azt mondta egy néhány héttel, ha nem adom senkinek, békességem van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Énekeljük ezt az éneket. nap, mikor ő visszatér, s a föld népe remegve fél. De én jól tudom, hogy hozzátartozom, az Úrban akkor is jó nekem. A föld népe remegve fél. De én jól tudom, hogy hozzátartozom, s az Úrban akkor is jó nekem. Ha itt vagyok, akkor is, ha menni kell, akkor is. A következő ének az így hangzik. Nem sokára jön, újra visszajön, Jézus Krisztus újra visszajön. Várod-e, Urad, mennyei Urad, kész vagy-e, hogy megváltót fogad? És a refrény, ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat. Hogy sikerült a vizsgát, vagy hogy fog sikerülni az érettségét, nem tudom. De ha ez nem sikerül, ha ezt nem tudod elfogadni, énekeljük ezt az éneket lelkesen. Beszélgettem a múlt héten, és azt mondta, hogy a férje majdnem egy éve halt meg, és majdnem minden nap kimegy a temetőbe. Majdnem minden nap kimegy a temetőbe. Nem kommentálom, és nem mondom, hogy mit mondtam, vagy mit mondott, nem ez a lényeg. Majdnem minden nap kimegy a temetőbe. És megáll a sírja mellett. Most nem mondok egyebet erről, hanem azt mondja itt az ének. Onnan a fény öröm drága honából Jézusunk áldva néz le ránk, ő fog-e földről a mennybe vezetni, ahol a mi örök szép hazánk. Boldog lelkek várnak ránk. A férjed, aki az Úrban halt meg. Az édesapád, aki az Úrban halt meg. A drága testvéred, aki az Úrban halt meg. A 10 hónapos fiunk, aki az Úrban halt meg. Boldog lelkek várnak ránk. Rád ki vár? Várhat rád? Az Úr útján néz, jársz. Kész vagy ma este átadni a szíved Jézusnak, hogy boldog lelkek, maga Jézus várjon rád. Fennállva énekeljük ezt az éneket, és kérem testvéreimet elfoglalni helyüket az hozzá.
Thank you. Felolvassuk a Bibliából az Ézsaiás próféta könyve 6. részének az első 8 versét. Amely esztendőben meghal a Uziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya vala, kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett. És kiált vala egyik a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szénvala, amelyet fogóval vett volt az oltáról. És illeté számat azzal, és mondá, imé ez illeté a te ajkadat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala, kit küldjek el, és ki megyen el nékünk. Én pedig mondék, imhol vagyok én, küldj el engemet.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és az ige hirdetés előtt az énekkar szolgálatát kérjük.
Hozom a nagyváradi testvérek köszöntését, jó kívánságát. Ma este Ézsaiás próféta bizonyságot tesz előttünk egy olyan átélésről, amely felejthetetlen volt az ő számára, amikor Istennel találkozott. És hát ebből a történetből megérthetjük azt, hogy mi történik akkor, amikor az ember találkozik az Istennel? Az Isten valóságos, és vele találkozni lehet. A Bölcs Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében, emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodban. Tehát őrá lehet emlékezni, de őt el is lehet felejteni. És nagyon sokszor ez történik az emberekkel, hogy megfeledkeznek Istenről. Most én nem beszélek az Isten tagadókról, az ateistákról, ők tagadják Isten létezését, hanem beszélek azokról, akik elhiszik, hogy Isten létezik, mégis úgy élnek, mintha nem létezne. És nem is gondolnak arra, hogy hát van egy Isten, aki ott van fenn, és aki lát minket. Olyan könnyű az embernek megfeledkezni Istenről. És nagyon szomorú az, hogy még a vallásos ember is könnyen megfeledkezik az Istenről. És ne lepődjön meg senki, akkor, amikor azt mondom, hogy még a gyülekezetben is. Meg lehet feledkezni Istenről. Amikor csak magunkra gondolunk, Azt mondjuk, hogy ez a mi gyülekezetünk, ez a mi imaházunk, ez a mi énekkarunk, ez a mi lelkipásztorunk, ez az én ige hirdetésem, a mi ifjaink, a mi gyermekeink, mi magunk, mi rólunk szól minden. És valahogy elfelejtjük az Istent. Az Úr Jézus látta ezt a gyarlóságot az ő tanítványaiban, akkor, amikor szerezte az úrvacsorát. Azt mondja, akarom, hogy én rám emlékezzetek. Nem akarom, hogy elfelejtsetek engem. Itt ugye lehet, hogy a tanítványok fogadkoztak, mert ehhez értettek ők. Uram, nyugodj meg! Hát hogy tudnánk téged elfelejteni? Hát ezt nem lehet. És mégis az Úr Jézus ismerte az emberi gyarlóságot, és hagyta az úrvacsorát, mint jelképet, hogy az ő emlékezetére megtörjük a kenyeret, és aztán kezünkbe vegyük a poharat. Jézus Krisztusra emlékezni, Istenre emlékezni, ez nagyon fontos dolog. És nagy baj az, amikor az ember megfeledkezik Istenről. Nagyon nagy baj az, amikor az egyházban, a gyülekezetben is valahogy Isten kiszorul a gyülekezet életéből, kiszorul a központból, és mi magunk kerülünk oda a központba, és olyan emberközpontú lesz minden, ami vallásos életünk. És amikor ez történik, akkor beáll egy olyan meghátrálás, egy olyan hanyatlás. Beáll egy olyan lelki, szellemi sötétség, vagy lehet azt mondani, hogy egy ilyen lelki alvás, és ezen nem segít más, mint az ébredés. A lelki ébredés. A lelki ébredés pedig ott kezdődik, hogy az embernek eszébe jut az Isten. És elkezdi keresni az Isten. A lelki ébredés ott kezdődik, hogy az ember találkozik Istennel. Hát Ézsaiásnak volt egy ilyen találkozása Istennel. És lehet azt mondod te is, hogy hát neked is volt ilyen találkozásod az Úrral. Sokan vannak itt ma este, akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy milyen is volt az ő találkozásuk Istennel. De kérdezem én, vajon nincs-e szükség arra, hogy most frissen, újra találkozzunk Istennel? Hogy emlékezzünk az Istenre, hogy találkozzunk vele. Én azért imádkozom, hogy ma este találkozhassunk Istennel. És ez az ige is hadd segítsen nekünk találkozni Istennel. Amikor vele találkozik az ember, akkor meglátja őt. Ézsaiás azt mondja, hogy megláttam az Urat. Nagyon nagy baj az, amikor az ember nem látja az Urat. És nagyon jó az, amikor valaki meglátja az Urat. Meglátni őt, erről énekeltünk. Találkozni jöttem veled, Isten. Azért jöttünk ide, hogy ő vele találkozzunk. Azért jöttünk ide, hogy őt meglássuk. Azért jöttünk ide, hogy meghalljuk az ő szavát, és hogy megértsük az ő szavát, mert neki szava van hozzánk. Szeretnénk, ha az ő szava, az ő üzenete eljutna hozzánk, eljutna a szívünkhöz. Meglátni őt. Hogyan látta a próféta az Urat akkor, amikor meglátta őt? Vagy hogyan lehet őt meglátni? Vagy mit lát az ember akkor, amikor Istent látja? Hát, hadd emeljem ki azt, hogy az, aki az Istent látja, az meglátja az ő hatalmát, az Isten nagyságát, az ő uralmát. Azt mondja Ézsaiás, én láttam egy hatalmas nagy királyi széket, egy trónust. És én ezt nem úgy képzelem el, hogy ott a templomban volt egy olyan emelvény, mint a szószék az imaházban, és akkor annak a tetején ott volt egy királyi szék. Én úgy értem ezt a történetet, hogy ez ott kezdődött, ez a látomás a templomban, de valahogy ez túlhaladja a templomot. Magas, felemeltetett királyi szék. Az Úr Jézus azt mondja a jelenések könyvében, tudom, hogy ott lakol, ahol a sátán királyi széke van, mert a sátánnak is van hatalma és uralma, és van királyi széke. És abban az időben voltak városok, ahol Zeusnak szobrot építettek, és azt nagyon magas helyre tették azt a szobrot, hogy mindenütt lehessen azt látni. De amikor Isten királyi székéről van szó, azt mondja a prófét, hogy ez magas, felemeltetett. És én azt hiszem, hogy nem csak a templomot haladja túl, hanem még a földet is. Égigérő, magas, és láttam azt, aki rajta ül. Láttam azt, aki uralkodik az egész világ fölött. Meglátni Istent úgy, mint aki az egész világnak a teremtője, az alkotója, a fenntartója. Ő tervezte a mindenséget, ő alkotta, ő teremtette a mindenséget, és ő a mindenségnek a fenntartója. Az életünk is tőle van. Mindent ő irányít. Királyoknak királya, és uraknak ura. És véreim, amikor nem látjuk Istent, és nem látjuk az ő hatalmát, akkor nincs meg bennünk a szükséges Isten félelem. Én hallottam, amint beszélgettek testvérek, idősebb emberek, akik hát úgy visszaemlékeznek régi időkre, az ébredés idejére, és azt mondják, hogy napjainkban nincs meg az az Isten félelem, ami volt akkor az emberekben. Valahogy hiányzik az az Isten félelem. Olyan könnyelműek vagyunk, olyan könnyen tudunk viccelődni, még Biblia versekkel is olykor elnevetünk olyasmit, amit egyáltalán nem nevetni való, lehet, hogy egyenesen szomorú dolog és siratni való, de mi azon is sokszor tudunk mulatni, sokszor tudunk nevetni. Miért? Azért, mert hiányzik ez az Isten félelem. Miért hiányzik az Isten félelem? Azért, mert nem látjuk az Istent, és nem látjuk az ő hatalmát, az ő nagyságát. A próféta nem csak az Isten hatalmáról beszél, hanem beszél az ő szentségéről is. Meglátta Istent, látta az ő hatalmát, és látta az ő szentségét. És ha ezt nem is látta volna meg, akkor hallotta az angyalok énekét, az angyalok dicséretét, akik ezt mondták, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével, az Isten szentsége. Amikor Istenről van szó a Bibliában, nagyon sokszor ott van az, hogy ő szent Isten. Nagyon sokszor előfordul a Bibliában ez, hogy ő szent Isten. És ő benne nincsen semmilyen bűn vagy szentségtelenség. Ő tökéletes, igazságos, és nincsen közössége azzal, ami hamis, azzal, ami tisztátalan, azzal, ami szentségtelen. Hát ez az, ami tőlünk hiányzik, emberektől. Ez a szentség. Ő szent. Mi szentségtelenek vagyunk. Az ember szíve, az ember szívének minden indulata, minden gondolata tisztátalan és szentségtelen. Isten pedig szent és tökéletes. Az angyalok kiáltották hangosan, erős szóval, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Aztán Ézsaiás látta az ő dicsőségét is. Azt mondja, láttam, hogy az ő palástja betöltötte a templomot. Hát a királyi palást és a királyi korona az az uralomnak a jelképe. És az Isten, az Úr szentsége és az ő uralma az betöltötte, az ő dicsősége betöltötte az egész templomot. Az angyalok pedig azt mondják, hogy az ő dicsősége betölti az egész világot. Teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. Máshol azt mondja a Biblia, hogy az egek beszélik az ő dicsőségét. És az ő alkotása minden helyen beszéli az ő dicsőségét. Isten az ő dicsőségével betölti az egész világot. Testvéreim, mi nem sokat szoktunk beszélni az Isten szépségéről. Márpedig az Isten dicsősége erről beszél. Az ő szépségéről. Isten kibeszélhetetlenül szép és vonzó. Tekintsünk az ő munkájára. Nézzük meg a természetet. A világot körülöttünk, a hegyeket, az erdőt, a virágokat, a csillagos eget. És láthatjuk, ezekben láthatjuk az ő munkáját. Isten a teremtésben önmagát fejezte ki. Valamennyit Istenből megláthatunk a teremtésben. És az ő dicsősége, az ő szépségét hirdeti mindenütt az egész világon. Testvéreim, az üdvözültek a mennyben, a menny dicsőségében nem tudnak betelni az ő szépségével. Hát ígéret is van erre a Bibliában, hogy amikor majd meglátjuk őt, az Úr Jézust, hát ez valami csodálatos lesz. Ez a legnagyobb ígéret, és ez a legnagyobb reménységünk, hogy egy napon őt meglátjuk színről színre. És amikor egyszer megláttad őt, mint megváltott ember, mindig csak őt akarod látni. És most ez adventi időben, hát beszélünk sokat arról, hogy mi várjuk vissza az Úr Jézust, és milyen nagy örömmel várjuk, és milyen lelkesedve várjuk, mert látni akarjuk őt, és vele akarunk lenni mind örökre. Isten dicsőségét láthatta meg a próféta, és az az ember, aki találkozik Istennel, mert ő vele lehet találkozni. Nem csak Ésajás prófétának adatott meg, hogy az Úrral találkozzon, Istennel lehet találkozni. Napjainkban is van úgy, hogy megadatik, hogy az ember találkozzon Istennel. És ez megadatik mindenkinek, nekünk is, akik itt vagyunk az imaházban. Mert van egy út, amely hozzá vezet. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jöhet az atyához, hanem ha én általam. Tehát Jézus Krisztus által van lehetőségünk arra, hogy találkozzunk vele, hogy meglássuk őt, az ő hatalmát, az ő szentségét és az ő dicsőségét. Aztán ott vannak az angyalok, azok a szeráfok. A szeráfok azt mondja Ézsaiás, hogy repültek, lebegtek. Abban a magasságban, ahol az Úr volt, az ő királyi székén, és az ő szárnyaikkal befették az ő orcájukat, lábaikat fették be, és aztán lebegtek. És kiáltották, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Úgy olvastuk, hogy ezek a szeráfok egymásnak kiáltották ezt. Kicsit úgy képzelem el, mint amikor karba énekelünk, vagy amikor legalább kánonba énekelünk. Az angyalok egymásnak kiáltották. Egyik oldalon levő angyal sereg kiáltotta, szent, szent, szent a seregeknek Ura! Erre a másik oldalon levő angyal sereg válaszolt, és azt mondta, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Hát itt persze az angyalok egyrészt dicsérték az Urat, amikor azt mondták, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura, dicsérték őt azért, aki ő. Ő egy szent Isten. Másrészt pedig hirdették az ő tervét, az ő programját. Azt mondja, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Hát ha körülnézünk a világon, akkor azt látjuk, hogy sok minden létezik a világon, ami nem az Isten dicsőségére való. És hogy az ő szentségét nem lehet látni, hogy tükröződne mindenben. És ha az embereket látjuk, akkor annál is inkább azt mondjuk, hogy hát az emberek nem az Isten szentsége szerint élnek, és az ő dicsőségét nem lehet meglátni bennük, mert az ember, amikor vétkezett, elvesztette a szentséget, és elvesztette a dicsőséget is. Mindnyájan vétkeztek, mondja a Biblia, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. De Isten akarata és az ő terve az, hogy az ő szentsége eljusson az egész földre. Ezért jött el az Úr Jézus, ezért halt meg, ezért támadt fel, ezért adta az evangéliumot az apostoloknak, ezért adta a nagy missziós parancsot, amikor azt mondta, hogy menjetek az egész világra, és vigyétek az evangéliumot, mert ő azt akarja, hogy az ő szentsége, a megváltás munkája által eljusson az egész földre. És amikor az Isten szentsége betölti a földet, akkor az ő dicsősége is betölti a földet. Az angyalok egyrészt dicsérik az Urat, azt, aki szent, másrészt pedig hirdetik az ő programját, az ő tervét, hogy a szentség és a dicsőség az jusson el az egész földre, az egész világra. Azt mondja a prófét, hogy amikor az angyalok így magasztalták az Urat, olyan erős volt az ő hangjuk, hogy beleremegett az épület. Milyen lehetett az a hang? Hogy azt mondja, az ajtó remegett, az ajtófél és a küszöb, a szemöldökfa, bele remegett az épület. Olyan volt az angyalok szava. Hát én azt hiszem, hogy van ennek egy fizikai vonatkozása, de inkább lelki erőt látok az angyalok szavában, mert akkor, amikor valaki az Urat magasztalja szabad szívvel, akkor ott lelki-szellemi erő szabadul fel. Ahol Istent tudják magasztalni szabad szívvel, ott lelki erő szabadul fel. És ezt láthatjuk máshol is, a Biblia beszél erről, amikor az első hívők Jeruzsálemben tudtak imádkozni szabad szívvel, egy szívvel, lélekkel, és együtt tudtak az Úrhoz fohászkodni, olyan lelki erő szabadult fel, hogy megmozdult a hely. Fizikailag megmozdult a hely. Amikor Pál és Sillás együtt voltak a börtönben, és ahelyett, hogy ők ott síránkoztak volna, vagy zugolódtak volna, panaszkodtak volna, ők énekeltek dicséretet az Úrnak, olyan lelki, olyan szellemi erő volt ott jelen, hogy ott is megmozdult a hely. Földrengés lett. És akkora volt a földrengés, hogy megnyílottak az ajtók, és lehullottak a bilincsek. És az Úr Jézus azt mondja az övéinek, hogy a Krisztus anyaszent egyháza, a gyülekezet, az olyan, hogy a pokol kapui remegnek előtte. Amikor az Isten népe, amikor a Krisztus megváltottai együtt vannak, és együtt szolgálják az Urat, akkor a pokol kapui is remegnek. Valami történik akkor, amikor a hívők együtt vannak, és dicsérik az Urat. És szeretnénk mi is így dicsérni az Urat. Nem feltétlenül azt akarjuk, hogy földrengés legyen itt Szatmáron, de szeretnénk úgy dicsérni az Urat, hogy valami történjen. Mert hogyha nem történik semmi, akkor az annyit is ér, semmit. Amikor szabad szívvel az ember tudja az Urat dicsérni, tud imádkozni, tud bizonyságot tenni, tud énekelni, akkor valami történik. Mert Isten ereje működik és munkálkodik. És ez történt ott, azon a helyen, ahol Ézsaiás találkozott az Úrral. És én imádkozom azért, hogy Isten ereje működjön valahányszor. Mi együtt vagyunk, együtt imádkozunk, együtt énekelünk, bizonyságot teszünk, vagy igét hirdetünk, hogy az Úr ereje legyen jelen, és történjen az, aminek történnie kell. Hogy az emberek megismerjék az Isten szentségét, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is az életükben, hogy megismerjék az ő dicsőségét. És amikor ez történt, akkor megszólalt Ézsaiás. Meglátta az Urat, meglátta az ő hatalmát, az ő szentségét, az ő dicsőségét, hallotta az angyalokat, hogy dicsérik az Urat, érezte, hogy remeg az egész épület, és egyszer csak megszólal az ember is. És amikor az ember megszólal, ő mit mond? Hát mit is lehet erre mondani? Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsősége. Na, mit lehet erre mondani? Halleluja! Dicsőség Istennek, vagy legalább amen, ugye? Hát mit lehessen mást mondani? Amen! De ezt mondta Ézsaiás? Ezt mondta? Hát mit mondott? Azt mondja, jaj nekem! Elvesztem, végem van, meghalok. Ő elkezd jajgatni. És aztán tovább azt mondja, jaj nekem, mert én tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom. Látjátok, testvéreim, amikor bűn van az ember életében, nem képes arra, hogy dicsérje az Urat. Ezek az angyalok nem jajgattak. A szeráfok nem nyögtek. A szeráfok dicsérték az Urat szabad szívvel, és képesek voltak arra, hogy repüljenek, a magasba szálltak, az ember pedig lerostad a földre, és jajgat, és nyög. És nem tudja azt mondani, hogy dicsőség Istennek, nem tudja azt mondani, hogy halleluja, nem tudja azt mondani, hogy amen, hanem azt mondja, hogy jaj, jaj, végem van, meghalok, mi lesz velem? Ha a szívedben bűn van, tisztátalanság, az életedben, az elmédben, nem vagy képes arra, hogy az Urat dicsér. Én nem mondom, hogy az ember nem képes arra, hogy mégis énekeljen. Lehet énekelni, de az nem tartozik ahhoz a dicsőítéshez, amiről itt szó van. Lehet hangszereket használni, zajongani, de az Isten színe előtt az nem ér semmit, ha nem tiszta a szívünk. Ha nem szabad a lelkünk. És Ézsaiás őszinte volt. Lehet, ha ő is olyan lett volna, mint sokan vannak napjainkban, akkor elkezdett volna ő is ott tapsolni, újongani, bekapcsolódni, miközben a szívében tisztátalanság van, az életében bűn van. De ő nem ezt teszi. Őszinte. És azt mondja, nekem ez nem megy. Nekem ez nem megy. Most nem ennek van az ideje, legalábbis az én számomra. Itt most a bűnbánatnak van az ideje, a bűnvallásnak van az ideje, és ő ezt teszi. És annyira megrémül, hogy ő látja, hogy az ő tisztátalansága miatt nagyon megrémül, mert most először látta meg az Isten szentségét, és szembesült az Isten szentségével, és most először szembesül a maga tisztátalanságával, és őszintén megvallja azt, hogy ő tisztátalan. Hát én azon se csodálkoznék, hogyha Ézsaiás onnan elmenekült volna. Amikor azt mondja, hogy jaj, nekem én itt halok meg, hát akkor nem csodálkoznék azon, hogyha néztem volna az ajtót, hogy hogy is lehetne onnan elmenekülni. Mert vannak, akik így viselkednek. Amikor Isten jelenlétébe kerülnek, amikor az evangélium által és a Szentlélek által Isten megérinti a szívét, az ember zavarba érzi magát, nyugtalan lesz, és aztán menekül, inkább menekül. És akkor inkább nem jön többé imaházba, inkább nem fogja a Bibliát többé olvasni, inkább nem akar erről hallani, azért, mert nem érzi jól magát, mert nyugtalan, és inkább menekül. Persze, hogy nagy balgaság menekülni Isten elől, hiszen Isten elől nem lehet elmenekülni. Azt mondja a Zsoltár író, hova meneküljek, ha te orcád elől. És az ember, hogyha ha normálisan gondolkodik, akkor látja azt, hogy Isten elől nem lehet elfutni, elmenekülni. Ádám és Éva úgy gondolták, ott az édenkertben ők elbújhatnak. Hol vagy? Hát elrejtőztem. Itt a kert fái között. Biztos ő is tudta, hogy nem lehet az Isten elő úgy elmenekülni, de azért ő mégis megpróbál elrejtőzni a kert fái között. És milyen sokan vannak ma is, akik megpróbálnak így menekülni Isten elő, inkább nem megyek templomba, inkább nem olvasok Bibliát, inkább nem megyek olyan helyre, ahol hallok Jézus Krisztusról, nem engedem őt közel a szívemhez, hátat fordítok neki, és menekülök, mert ott nyugtalan vagyok, és félek. Emlékszem arra az időre, amikor én is így voltam. Valahányszor beléptem egy olyan helyre, ahol lehetett érezni az Isten jelenlétét, a Szentlélek jelenlétét, és hallottam az ígét, az üzenetet, átjárta a szívemet, és olyan nyugtalan voltam, és nem éreztem jól magam. És úgy menekültem az olyan helyről. És Ézsaiás nem ezt teszi. Ő nem menekül. Ő ott marad az Úr előtt. És ez a helyes magatartás. Jön és megítéli magát Isten előtt. Ez a bűnvallás tulajdonképpen. Amikor az ember úgy látja magát, ahogy Isten látja őt, Isten fényében látja a maga bűneit, amikor az ember megítéli az ő bűneit Isten előtt. Ez a bűnvallás. És az ember megítéli a maga tisztátalanságát az Isten előtt, és azt mondja, én tisztátalan ajkú nép között lakom. Ez nem azt jelenti, hogy ő így próbált, tudom is, én így próbáltam magát védeni, vagy menteni az Úr előtt. Hát Uram, hát látod, hogy hol lakom, hát mindenki tisztátalan körülöttem, hát aztán én rám is ragad belőle. Nem. Nem így mondta ezt Ézsaiás. Ézsaiás azt mondta, hogy én sem vagyok különb, mint azok. Olyan emberek között lakom, csúnya szájú emberek között lakom. Mindenféle trágár beszédet lehet hallani reggeltől estig. Hát ilyenek az emberek, és én sem vagyok jobb. Olyan vagyok én is, mint ők. Pedig én az Úr szolgája volnék. Pedig én hívő ember volnék. Pedig engem hívő szülők neveltek. Én a gyülekezetben nőttem fel, de nem vagyok jobb a többieknél. Én is olyan tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan szívű, mint mások. Semmivel sem vagyok jobb, mint a többiek. És amikor ezt Ézsaiás kimondja, akkor valami történik. Nem volt olyan erős az ő szava, mint az angyaloké. Az ő szavára nem mozdult meg a ház és a küszöb, de megmozdult valami más. Amikor ő ezt lehet, hogy nem is tudta kimondani rendesen szavakkal, csak úgy elnyöszörögte. Jaj, nekem, meghalok, elvesztem, tisztátalan vagyok. Akkor valami történt. Valami megmozdult. Nem a küszöb, nem lett földrengés, hanem megmozdult az Isten szíve.
És valahányszor valaki magába roskat, bűnbánattal, megmozdul az Isten szíve. Olvassuk az 54. Zsoltárban, hogy ő nem kíván véres áldozatot. Nem kívánja azt, hogy az ember nagy dolgokat tegyen, akkor ha bűn van az életében, hanem kedves áldozat ő előtte a töredelmes és a bűnbánó szív. Na, az ilyet ő nem veti meg. És amikor ez az ember így magába roskadt és megvallotta az ő bűneit, akkor megindul az Isten szíve, könyörületre indul az Isten szíve. És azt mondja az Úr, na ezzel a problémával én most foglalkozom. És következik az, hogy Isten megszabadítja őt ettől a bűntől, és megtisztítja, mert Isten megbocsát, és Isten megtisztít. Azt mondja, elfedeztetett a te hamisságod. Ha az ember próbálja elfedezni a maga bűnét, vagyis eltitkolni, eltakarni, akkor Isten azt leleplezi. Viszont, hogyha az ember leleplezi önmagát Isten előtt, akkor Isten elfedezi az ember bűneit. Mert boldog ember az, akinek Isten bűnt nem tulajdonít, akinek Isten elfedezte az álnokságát. Persze Isten nem úgy fedezi el az ember bűnét, hogy na jó, akkor ne szúrjon szemet senkinek, hát söpörjük be a szőnyeg alá. Nem? Ő nem elnézi a bűnt, hanem megtisztít attól. Megtisztít. Ő nem akarja, hogy ott maradjon a bűn az életünkben. Ő attól megszabadít, ő megtisztít. Ő elfogad, lehet hozzá jönni bűnösen úgy, ahogy vagy. De azt nem engedi meg, hogy úgy maradj, ahogy odajöttél. Ő megváltoztatja az életedet. Szennyesen, bűnösen jössz hozzá, ő elfogad, és megbocsát, és megtisztít. És mi tudjuk a Biblia alapján, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által tisztulunk meg a mi bűneinktől. Mert ha megvalljuk a mi bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsát nekünk, megbocsátja bűneinket, és a Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől. És ezt a csodát átélte Ézsaiás, ezt a csodát átélhetett te is ma este. Ha úgy jöttél ide, hogy itt, vagy lehet, hogy még mielőtt ide jöttél volna, úgy érezted, és láttad önmagadban, hogy te bűnös vagy, hogy ott van a tisztátalanság a szívedben, a te elmédben, a te beszédedben, a te cselekedeteidben, és hogy ez nem kedves Isten előtt, és szeretnél ettől szabadulni, szeretnél menekülni, szeretnél megtérni, szeretnél megváltozni. Ha ez őszintén ott van a szívedben, az Úr szíve megindul erre, és ő válaszol. Nála kész a bocsánat, és kész arra, hogy megtisztítson, hogy eltörölje bűneidet, és hogy megváltoztassa az életedet. És miután ezt átéli a próféta, azután még történik valami. És én azt hiszem, hogy ha akarjuk, hogy egész és teljes legyen az Úrral való találkozásunk, akkor ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, ami történt a megtisztulás után. Azt mondja Ézsaiás, azután hallottam az Úr szavát. Most először kezdi érteni most már Ézsaiás az Úr szavát és az ő gondolatait. Azt mondja, hallottam az Úr szavát. És az Úr azt mondta, kit küldjek el, és ki megyen el nekünk. Olyan volt, mintha Isten valakivel tanácskozott volna. Kit küldjek el, ki megyen el nekünk. Mi is szoktunk tanácskozni, van úgy, hogy a gyülekezet előjáróival, van úgy, hogy hogy a szövetség tanácsában, ugye ott is tanácskozunk, aztán tanácskoznak a városi tanácsban, vagy az országházában, vannak nemzetközi találkozások, tanácskozások. Itt most Ézsaiás Isten hangját hallja, és valahogy onnan az Isten világából jön a szó. Tanácskozás van, de a legfelsőbb fórumban, a legfelsőbb tanácsban. És ennek az ülésnek a napi rendje nagyon egyszerű, csupán egy pont van rajta. Ki megyen el, és kit küldjek el én? kimegyen el nekünk. Kérdés formájában van megfogalmazva a napirend. És a Jász, ő bejuthatott oda. Ő meghallotta az Úr szavát. És jelen lehetett ezen a tanácskozáson. De nem úgy, mint ahogy mondjuk az újságírók bemehetnek egy tanácsülésre, hogy aztán tudósítsanak. Ő nem úgy volt jelen, mint egy tudósító, hanem úgy, mint aki interaktív módon ő is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Mert ő az, aki válaszol. Isten feltesz egy kérdést, és erre a kérdésre érdekes, hogy nem válaszolnak a szeráfok. Kit küldjek el? Ki megyen el nekünk? Erre a kérdésre nem válaszol az Úr Jézus. Igen, volt idő, amikor az Úr Jézus válaszolt egy hasonló kérdésre, mert csend volt a mennyben, és végül megszólalt ő, és azt mondja, hogy a könyv tekercsben írva van felőlem, íme jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. És valóban ő el is jött, hogy cselekedje annak akaratát, aki őt elküldte. És amikor elérkezett annak a pillanata, akkor azt mondta, atyám, legyen úgy, ahogy te akarod. De most erre a kérdésre nem ő válaszol. Mert erre a kérdésre Isten az embertől várja a választ. Szükség van arra, hogy elmenjen valaki. Egy feladattal. Isten valamit rá akar bízni erre az emberre. Feladatot akar adni neki. És Ézsaiás magában tekint, és azt mondja, Uram, hát én itt vagyok. Ha én is megfelelek, ha én is jó leszek neked. Uram, én itt vagyok. Akarom, hogy tudjad, hogy velem rendelkezhetsz. Én vállalom önként azt, amit vállalni kell. Ahova menni kell. Lehet, hogy nem tudott ő akkor még mindent, sőt, biztos, hogy nem tudott mindent, amit Isten rá fog bízni majd később, de most megtörtént az, hogy ő igent mondott az Úrnak, és azt mondta, Uram, itt vagyok én. És oda teszem magam az oltára, és rendelkezz velem, ahogy te jónak látod. Küldj, ahova akarsz. És kész vagyok elmenni, kész vagyok neked engedelmeskedni, bármi is legyen az. Uram, itt vagyok, küldj el engemet. Istennek ez a kérdése, ez ma is visszhangzik, és ez ma is eléri az ember szívét. Volt idő, amikor engem is megérintett, és emlékszem arra, amikor először megérintette Isten a szívemet ezzel a kérdéssel, és éreztem azt, hogy most tőlem várja a választ az Úr. Isten megmutatja a szükséget, mint ahogy akkor is Ézsaiás megláthatta nem csak az Urat az ő szentségében, nem csak önmagát az ő tisztátalanságában, hanem a világot is, és megláthatta a világ szükségét. És van úgy, ha az Úr előtt állunk, és imádkozunk, és közösségben vagyunk Istennel, hogy Isten megmutatja nekünk a szükséget. Nem tudom, tapasztaltál már ilyet, hogy az Úr, míg imádkoztál térdeiden, ott voltál az ő színe előtt, ő embereket mutat meg, tömegeket. És érzed azt, hogy valakinek oda menni kell. Olyan embereket, akik bűneikben élnek, akik nyomorúságban élnek, akik reménytelenségben élnek, de akikért meghalt Jézus Krisztus, és akiknek lehetne örök életük, és szükség van valakire, aki elmegyen oda, és elviszi nekik az örömhírt. Ha Isten az ő kegyelme által megtisztított bűneidből, akkor megtörtént egy olyan egyesülés közötted és Isten között, mert tulajdonképpen ez a hívő élet, hogy ő jelen van az életünkben, és mi pedig ő benne lehetünk. Ő mi bennünk, mi ő benne. Ő nagyon jól tudja, hogy mi van a szívemben, de én is tudom azt, hogy mi van az Isten szívében. És már nem csak annyi, hogy olvasom a Bibliát, és aztán valamit megértek belőle, hanem a Szentlélek által megértem, hogy mi van az Isten szívében. Mi az, amit ő nagyon szeretne? És amit ő nagyon szeretne, én is azt szeretném. És ha ő látja a szükséget, akkor én is meglátom azt. És amikor meglátod a szükséget, megérzed az Isten szeretetét,
akkor megérted azt, hogy Isten tőled várja a választ. És akkor nem tehetsz mást, mint azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, küldj el engemet. Ha én is jó leszek neked, én is egy ember vagyok. Ha valamire engem fel tudsz használni, én átadom magam neked. Itt vagyok, rendelkezz velem.